Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Samodi Evelin vagyok. Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz az agrárium két legnagyobb kihívásáról és a legutóbbi bérstatisztikáról. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Brüsszel nem először néz farkas szemet az európai gazdákkal, akik elégedetlenek például a leendő agrárköltségvetéssel, amely kevesebb pénzt irányozna elő a következő ciklusra. Két ágazat egyébként is bajban. Egyrészt a sertéstenyésztők, akik a pestis miatt nem tudnak az unión kívül piacot találni, és ezért mindent igyekeznek áresés mellett eladni. Ez persze jó hír a fogyasztóknak, másrészt bajban a tejesek. Pár hónap alatt felére esett a felvásárlás jár idehaza, miközben a külpiacokról is nagy tömegben érkezik. Az európai gazdák is szenvednek a túltermelés miatt. A részletekről Simon Attila agrárszakértővel M. Szűcs Péter beszélgetett.
Most azonban van két nagy terület, ahol baj van. Egyrészt sertéshúságazat, másrészt tej. Kezdjük a sertésekkel. Ott mi a probléma, miért elégedetlenkednek a gazdák?
Egésznek az okozója a sertéspestis, ami négy megtapasztaltuk, és részben így találnak mindig egy-két egyedet vaddisznókban, ami a vaddisznóról átmehetnek könnyen a házi sertésre. Tehát olyan komoly átegészségügyi védekezés volt a magyar átegészségügy, meg a gazdák. Igazából egy komolyabb harci bázis, vagy katonai bázis nincs ilyen szögenzsoltokkal, mindennel körbevéve. Viszont a betegség tovább ment, elérte Lengyelországot, sokáig nem volt Németországban, lett Németországban 2-3 éve. Mértékben megváltoztatta a német sertés feldolgozást a húsipart, hogy gyárak zártak be, itt költöztek át Spanyolországba, mivel az úgy számolták, hogy 2-3 év mire odáig is elér a vaddisznókon keresztül a fertőzés. Elérte Franciaországot, és most elérte Spanyolországot, korábban mit számítottak rá, és azt jelenti, hogy a korábban oda koncentrált sertésvágóidat, illetve feldolgozók nagy-nagy kapacitással, akik exportáltak világ bármely pontjára, ahol igény volt, azok továbbiakban nem exportálhatnak, és az egész áruménységet igazolásokkal, dokumentációkkal az európai piacon akarják és tudják elhelyezni, annak az árán is, hogy jelentős átszűkéseket hajtott végre, és mindenképpen üljenek ki a hűtőházak, illetve meglegyen a maga a vágási ciklus, ami szükséges a tenyésztésre párhuzamosan meglennie. Így olcsó hús ennek tömegével a piacon, a nagy áruházláncok adódóan volt nem egy országközpontúak szívesen fordulnak e felé, és óriási átzolnás állt be a sertés ágazatba, ami azt jelenti, hogy már nem csak a tenyésztés dinamikáját állította meg, hanem sorra vágják ki a tenyészkocákat, és csökkenő sertésmennyiséggel dolgoznak, illetve nem tud mindezt a következő fél évben, hogy csak a kocákat kivágják, akkor igazából a következő állományoknak fog bemenni.
Na most ez egész Európára igaz, vagy azért itt vannak nyertesek, meg vannak vesztesek? Jó, Németországot értem vesztes, de ki nyertes?
Akkor a mértékben került ki a piacra a sertéshús, hogy kerül ki folyamatosan. Igazából itt a fogyasztók lesznek nyertesek, meg igazából olcsóbb lesz a sertéshús, de ennek nem egy napos hatása van, ennek sokkal elhúzódó hatása is lehet későbbiekben, hogyha ilyen mértékben alacsony lesz a sertés felvásárlási ára.
Akkor magyarul most, aki vesz sertéshúst, jól jár, de lehet, hogy 5 év múlva 3-szor ennyit kell majd fizetnie, mert akkor meg majd nem lesz elég?
Az így van. 2026 második felétől érződik, hogy merve a tendencia, de azért gondoljuk bele, hogy azért a kocaforgó azért lehetővé teszi, hogy azért egy évben több állományt állítsanak be, de hogyha egy kimarad, akkor már a kocaforgó csúszik, és nem másfél év lesz a kocaforgó, hanem 2 év lesz, vagy 2,5 év, tehát meg nem lesz elég sertés. Függetlenül attól, hogy igazából keresik a fogyasztók a sertéshúst Európába.
Nálunk Magyarországon én nem nagyon hallottam még azt, hogy emberek ezrei kerülnek az utcára emiatt, de lehet, hogy ez fog történni?
Nem hiszem, hogy ebben igazából nagy részem nekítés lenne, mert nagyon kockázatos lenne, mert az egy jó, kiképzett hentesmester, aki vágóidon dolgozik, azt nehezen lehet lehakasztani a szögről, mert az egy elég bonyolult és elég kifinomult kézmunkát igényel a henteseknek, hogy hogyan tudnak nyomni, gyorsabban csontozni, és előkészíteni az árut a húsboltok polcaira. Úgyhogy nem hiszem, hogy elengednék mindenkinek a kezét, így is van már, amikor külföldről jön be hentes, de itt igazából az ágazatnak a termelői szinten lesz kellene fent az alacsony árak, hiszen magasabb terményárral találkoznak, illetve ez már egyfajta input változás. A nagyon magas átlagosségi költségek azok szintén rátesznek a költségekre, úgyhogy várható következő fuvardíjak emelkedése 50%-kal az megint emelkedő, úgyhogy ez elég kritikus most a következő fél év a sertéshús ágazatban.
Jó, azért kérdeztem a magyarokat, mert ha jól tudom, azért mi exportálunk valamennyit. Ezek szerint ugye ott most nehéz piacot találni, vagy megesszük az összest, amit most feldolgozunk?
Ez nagy kérdés. Igazából tárolható a sertés fagyasztókamrában, és 25 fokon fél évig, egy évig. Vannak belső szabályok, hogy melyik ország mennyi időt engedélyez a fagyasztásra, van, ahol másfél év, van, ahol egy év, de jelentve egy év a fagyasztott sertés. Csak egyszerűen kellnek a fagyasztóházak, akkor nem tudom, hova fog kerülni a nem látott sertés. Meg a finanszírozni is kell, hiszen amit nem adtál, és benn van a fagyasztóba, az ez különbség, mindig ott van még a értékesítésben.
Másik ügy, te ügy, ott mi a baj?
Megbolondult a világ, mondhatnám ezt is, mert olyan kevés ágazatban van, hogy 3 hónap alatt megfeleződik egy terméknek az ára, és itt 200 forintról 120 forintra fordult rá a felvásárlási ár a fejbe. Az egyik problémás, az pedig, hogy óriási mennyiségű import jön be az országba, szintén a áruházláncon keresztül, illetve a tejfeldolgozón keresztül, és a termelők 20%-ának nincs is következő évre szerződése a tejleadására. Ez most az elég kellemetlen a helyzet, meg is kezdődött a tejtermékek árzónása, nem oly mértékben, mint ahogy megfeleződött az ár, de már több áruházlánc olcsóban árulja a sajtot, a vajat és egyéb felhozott terméket. A tejnek egyet lehetősége vagy feldolgozás sajtá vagy vajjá, más vagy tejport csinálnak belőle, ez sem lehet korlátlan ideig tárolni, illetve piacon adni.
Ez most főleg magyar probléma, akkor nem európai, ha jól értem.
Nem, ez össze-európai probléma, egész Európában.
Azért kérdezem, mert azért az európai tejpiac, ugye korábban azért volt azzal bajunk, hogy Magyarországon túl magasak voltak az árak, abban az értelemben, hogy az egységnyi termékre jutó termelésben nem voltunk elég hatékonyak, és nonsens volt, hogy majdnem olcsóbb volt a dán tej, mint a magyar, amit sokáig nem értettünk, és akkor ezek szerint most ilyen szempontból független a dolog, akkor mindenkit sújt egyformán ez.
Igen, és megindult a hasonló sertéshúshoz, megindult az óriási mennyiségű szállítási költség, tehát akár Dánia, akár Németországból, vagy máson érkezik be a magyar piacra áru. Hát ez nem tudom, hogy merre tendálna, azért volt benne jelentős exportunk is, azért piac is valamennyit felvesz, és igazából egy terméke szükség van. Még nem ért el persze az állomány kivágásokat, de nagyon veszélyezteti, hogy ez így megy. Az agrárkormányzat megpróbál különféle moratóriumokkal, vagy nulla kamatos hitellel, vagy bármivel segíteni a termelőket, hiszen meg kell tenniük az egész évben vonatkozó szállástakarmányt, meg kell tenni az ablaktakarmányt, ami szükséges a marhák erőmarhák tartásához. Úgyhogy most nem jól találkozott, de összességében nem csak nálunk, hanem egész Európában az élet ennyire olcsó, mert nagyon nagy túlkínálat keletkezett hirtelen a tejtermékből.
Nem lehet, hogy összefüggés van azzal is, hogy egyre többen ismerik fel, ugye, hogy nem bírják a laktózt, és akkor emiatt olyan termékeket választanak, ami nem a klasszikus tej?
Van az A2 tej, amit bárki megihat, de az általában az a orvosi vagy megfigyelések, hogy 40 fölötti fogyasztó kevésbé fogyasztanak tejet, mert nehezebben dolgozzák föl. Van visszaesés, de hát ez maximum 5-6% lehet éves szintről, mert csökken a tejfogyasztók száma. Igazából a feldolgozó tejtermék a kérdés, hogy azokat hogyan tudják piacra helyezni.
Jó, de hát abban mennyire vagyunk versenyképesek, mondjuk egy hollandokkal, németekkel, vagy ad abszurdum spanyolokkal?
Nagyon komoly versenyhátrányunk van, attól függetlenül, hogy a magyar tejüzemek profi módon termelnek, de hát sokkal több pénzt investáltak bele a fejlesztésekbe a külföldi kollégák, illetve a tejtermelők, illetve a feldolgozók. Kevésbé tudjuk megállni, hiszen azért a hollandok, dánok, vagy akár németek, igazából a svájciak, nem uniós tagállam. Már nézzük a pultokat, elég jelentős import tejtermék van a pultokon.
Pont a sajtokra gondoltam most ez alatt, ugye, hogy abban azért mi nem nagyon tudunk Isten igazából labdába rúgni.
Van a klasszikus egydámi, amit igazán szeretek a fogyasztók, különféle boltokban próbálják akciózni, de hát egy gauda sajtba, vagy egy ementáliba azért igazából mi is tudunk csinálni, az kevésbé vagyunk versenyképesek a magával, a gyártó országgal.
Az Európai Uniónak ezzel valamit kezdenie kell, mert ez ugye mindenkit érint. Hogyan lehet ezt kezelni, ezt a helyzetet?
Hát ez a klasszikus válság kezelő probléma, hogy hogyan tudjuk kivezetni a válságot. Annyi sansz van, hogy ez a válság kezelő költségek, ezek nem jelennek meg a agrárköltségvetésbe, erre külön van az uniónak ilyen válságkezelő pénzügy alapja, abból igazából ezt a fél évet valahogy ki kéne fizetni a gazdákat, ki kéne húzni valahogy, hogy átbillenjen a piac valamerre. De én még nem látom a megoldást teljes mértékben.
Az elmúlt percekben Simon Attila agrárszakértőt hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A feszes munkaerőpiac miatt tovább nőttek a bérek októberben. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 692.700 forint volt a bruttó átlagkereset idehaza, ami 8,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset 482.400 forint volt, ami 10%-kal múlta felül a 2024 októberi értéket. Az Erste makrogazdasági elemzője elmondta, hogy a nettó bérek elsősorban a három gyerekes anyák adómentességének bevezetése nyomán nőhettek ilyen ütemben. Nagy Jánost Lakatos László kérdezte.
Jelentősen nőtt a bruttó átlagkereset az elmúlt egy évben, hiszen majdnem 9%-a, 8,7%-kal magasabb, mint az egy évvel korábbi. A többi átlagkereset, tehát a nettó, illetve a medián kereset, az hogy alakult itt az utolsó időszakban?
Így van, októberre jöttek ki adatok a KSH-tól, és valóban továbbra is erőteljes. Lassult a bérdinamika, bár továbbra is erőteljes, és én azt gondolom, hogy az év egészére nézve ez egy pozitív meglepetés, feszesebb tudott maradni a munkapiac, és ez azt indukálta, hogy a bérek is az előzetesen vártál jobban tudtak emelkedni. Ja, október hónapban már megjelenik a három gyerekes édesanyák adó kedvezménye is, és ebből fakadóan a nettó átlagkereset az meg tudta haladni ezt a bruttó átlagkereset emelkedést, amit említettél. A nettó átlagkereset októberben 10%-kal nőtt a KSH adatai szerint, és a reálkeresetek is az előző hónapokhoz hasonlóan intenzíven több mint 5%-kal tudtak emelkedni az idei 10. hónapban.
Nagyon sokan nem érzik ezt a jövedelem emelkedést. A medián, tehát a középértéke hogy alakult a béreknek?
A medián kereset októberben 575.000 forintot ért el, és ez több mint 9%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Azt lehet mondani, hogy a jövedelmi kvintilisek szempontjából nagyjából egyenletes volt a bérnövekedés, tehát nem mondhatjuk igazából egyik tartományra sem, hogy kiemelkedő bérdinamikát mutatott volna az idei évben, hanem nagyjából mindegyik ez a 10-8%-os sávban alakult. A mediánbérek októberben jobban nőttek, mint az átlagkereset, tehát elvileg ez szűkült ez az olló, azt lehet mondani.
És egyébként ez minek köszönhető, hogy jobban nőtt a medián jövedelem?
Vélhetően annak köszönhető, hogy némileg nagyobb mértékben nőttek az alacsonyabb jövedelmek október hónapra, az előző évadós időszakához viszonyítva. Ugyanakkor ez nem volt számottevő ez a különbség, 9,4 viszonyul a 8,7%-os átlag bér emelkedéshez.
Ugye a rendszeres bér az ugye a prémium jutalom és egyhavi különjutatás nélkül számolandó. Egyébként ezek az extra jövedelmek hogyan befolyásolták a jövedelmeket?
Igen, október hónapról az mondható el, hogy a rendszeres bruttó átlagkeresetek, tehát amit említettél, a mindenféle prémiumok, bónuszok nélküli mutató az jobban emelkedett, mint a bruttó, az 9,1%-kal haladta meg az előző októberit. Ugye alapvetően most nem beszélhetünk ilyen bónusz kifizetésről, illetve az most idén nem volt októberben, mint ami tavaly tapasztalható volt az adatok szerint.
Az is érdekes egyébként, hogy a rendszeres bruttó átlagkereset a különböző szférákban hogyan változott, és hát úgy tűnik, hogy a vállalkozások voltak a legszűkmarkúbbak az alkalmazottaikkal, hiszen ott jóval alacsonyabb volt a bruttó átlagkereset, mint mondjuk akár a non-profit szektorban, vagy a költségvetésben.
Így van, mert ugye a gazdaság 3 éve stagnál nagyjából, most már látszódnak az élénkülés jelei, de a 3 év az már mögöttünk van, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez is erőteljes ez a bérdinamika, amit látunk összességében. De tény, hogy az idei számokat azt egy nagyobb mértékű közfoglalkoztatottnak, elsősorban közszférában dolgozóknak a béremelése az, ami húzza föl. és a versenypiaci dinamika az ennél egy lehelettel alacsonyabb.
Az Erste makrogazdasági elemzőjét Nagy Jánost hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Ismét a reggeli monitor beszélgetéseiből hallhattak egy válogatást, kicsi szünet után folytatjuk.